Köszöntöm az adó info hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Stankó Dániel, az RSM ÁFA igazgatója. Témánk a 2025-ös ÁFA változások. Mire érdemes odafigyelni az általános forgalmi adóban, mi az, ami változni fog ebben az évben?
De nagyon sok kis apró változás van. Azokat, amikre érdemes tényleg figyelni, az néhány olyan témát összeszedtünk, ami jelentős változást hoz. Ugye az első az EU-s alanyadómentesség, ez egy olyan téma, ami egy új lehetőséget nyit egyrészt a belföldi vállalkozások számára, akik külföldön esetleg végeznének tevékenységet, másrészt pedig a külföldi vállalkozások számára, amelyek Magyarországon végeznének tevékenységet. Tehát emlékezetül a korábbi szabályozás az alanyadómentességet csak akkor tette lehetővé, hogyha az adott vállalkozás belföldi külföldiek elől el volt zárva ez a lehetőség. Most 2025-től lehetőség nyílik arra külföldieknek, hogy az itteni belföldi tevékenységük kapcsán is alanyadómentességet válasszanak, illetve ami a magyar vállalkozások számára még fontosabb is, az, hogy a magyar vállalkozások is tudnak alanyimentesként eljárni, hogyha külföldön végzik ezt a tevékenységet, pontosabban más EU-s tagállamban.
Ez jelentős könnyítés.
Van egy olyan szegmens, akiknek ez jelentős könnyítés tud lenni, tehát itt elsősorban olyan vállalkozásokra kell gondolni, olyan belföldi magyar vállalkozásokra kell gondolni, amelyek olyan tevékenységeket végeznek külföldön, ami miatt egyébként be kellene regisztrálniuk külföldön, adószámot kérni, esetleg külföldi áfát felszámítani. Gondoljunk arra, hogy van egy magyar zenekar, amely fellép Felvidéken, és ugye belépődíjakat szed, de miatt az általános szabályok miatt be kellene jelentkezniük Szlovákiába, szlovák adószámot kérni, esetleg szlovák áfát felszámítani. Viszont az alanyadómentességi szabályok lehetővé teszik a zenekar számára, hogyha egyébként az ő árbevitele nem haladja meg azokat az előírásokat, majd mindjárt részletezem milyeneket, nem haladja meg ezeket az árbeviteli elvárásokat, akkor lehetőség van arra, hogy ne is kelljen bejelentkezni Szlovákiába, hanem egy ex-előtaggal eljárva adómentesen számlázza ezt a tevékenységet.
Nézzük akkor, hogy mik a feltételek, tehát ezen jogosultságnak milyen feltételei vannak?
A magyar vállalkozások külföldi alanyimentesség választásának feltétele kettős jellegű. Egyrészt az adott tagállamnak a alanyimentességi összeghatárt nem haladhatja meg az ő éves, tényleges a tárgyévben is a várható árbevétele, másrészt pedig nem haladhatja meg az uniós árbevétel. Tehát mit jelentenek ezek a kifejezések? Az adott tagállami nemzeti értékhatár, ez minden tagállam maga dönti el, hogy hogyan vezeti be az alanyimentességi szabályokat. Magyarországon jelenleg 12 millió forintos az értékhatár, más országokban lehet ennél magasabb vagy alacsonyabb, ez tagállamonként változik. Tehát az a lényeg az, hogy ha az adott vállalkozás egy adott tagállamba szeretne eljárni és ott alanyimentességet választani, akkor az ottani tagállamnak az ottani értékhatárát nem haladhatja meg az ő ottani, tehát az adott tagállamban végzett tevékenysége. És egyszerre több tagállamban ugye lehet választani alanyimentességet, és itt másik korlát, az úgynevezett uniós árbevétel, az nem haladhatja meg az éves szinten 100 ezer eurót. Tehát, hogyha valaki végzi ezt a tevékenységet különböző országokba, akkor az összeurópai árbevétel nem haladhatja meg a 100 ezer eurót. Ugye ez most a mostani árfolyamokkal nézve az meghaladja 40 millió forintot. Fontos, hogy a magyar alanyadómentesség értékhatár, az továbbra is 12 millió forint marad. A 40 millió forintos értékhatár az az uniós árbevétel összesen ezekben a tagállamokban mennyi tevékenységet, milyen értékű árbevételt realizált. Ha így vesszük, akkor a magyar alanyimentességi szabályok függetlenül léteznek az uniós alanyadómentességi szabályoktól, tehát az, hogy mi az, ami magyar árbevételbe beleszámít, és mi az, ami beleszámít az uniós árbevételbe, nyilván két különböző dolog.
Egyébként itt az árbevétellel kapcsolatos jogosultsági feltételek, tehát ez a bizonyos belföldi alanyi adómentességre vonatkozó 12 millió forintos értékhatár, illetve az Európai Uniós értékhatár, ezek mennyire, illetve ennek a limite, ezek igazából feltételezem, hogy a kisebb vállalkozásoknak kedveznek, a kisebb vállalkozások, vagy az ilyen tevékenységet folytató kisebb cégek érdekeinek kedveznek leginkább.
Ez így van, tehát Magyarországon a 12 milliós értékhatár egyértelműen a kis és középvállalkozásokat érti ez alatt, és a maga kifejezés, a alanyi adómentesség, mint Magyarországon jól bevett és ismert kifejezés, külföldön nem így hívják ezt a jogintézményt, hanem a kis és középvállalkozásokra vonatkozó egyszerűsítés, tehát ez a Small and Medium Size Enterprises SME Scheme angolul, és így ismert egyébként az jogintézmény máshogy, hogy nem alanyi adómentességnek hívják, hanem egy kis és középvállalkozások számára adható könnyítés. És a könnyítés lényege az, hogy ugye nem kell akkor áfát fizetni, mondjuk nem is vonhatja le ilyenkor az áfát az adott vállalkozás, de nem is kell bejelentkezni az adott országban. Tehát ez bizonyos szegmens számára egy tényleges előny, egyrészt pénzügyi előny tud jelenteni, másrészt pedig adminisztratív előny.
Az e-nyugtaadást, illetve az e-pénztárgépeket érintően is van egy változás, pontosabban egy halasztás, mi konkrétan?
Igen, tehát itt a kormányzat régebb óta tervezi az e-pénztárgépeket, illetve az e-nyugta rendszer bevezetését. Ugye a szabályozáshoz kapcsolódó végrehajtási rendelet nem készült el időben, és ezért, többek között ezért is döntöttek a hatóságok arról, hogy elhalasztják ugye legalább fél évre, mostani állás szerint 2020. július 1-ig a rendszer bevezetését. Ugye itt az alapgondolat az, hogy a jelenlegi papír alapú nyugta adás, az valamelyest elavult rendszer. Tehát itt a nyugták nagyobb része úgyis a kukában végez. A mögöttes gondolata az az, hogy érdemes létrehozni egy olyan rendszert, amikor a nyugtaadás elektronikusan történik. Hát ezeket a nyugtákat egy elektronikus módon bocsátják ki, és elektronikus módon tárolják. És természetesen megmarad a lehetősége annak is, hogy bárki egy papíralapú másodpéldányt kérjen, még az e-pénztárgépek esetében is, de lehetőség lesz arra, hogy ezeket a nyugtákat elektronikusan tároljuk. Itt azt a problémát kellett feloldani a jogalkotónak, hogy nyugta, ugye a számlával szemben egy anonim bizonylat, tehát a nyugtán nem szerepel vevő neve, címe, és hogyan lehet megoldani azt, hogy akkor a nyugta kibocsátás úgy történjen, hogy az adott értékesítő ne tudja meg ezeket az adatokat, és erre született egy olyan megoldás, hogy egy központi nyugtatárba kell elhelyezni ezt a nyugtát, tehát gondoljunk QR-kódos bejelentkezéssel, amikor a potenciális vásárló ugye beszkenneli a QR-kódot, így módon megosztja azokat az adatokat titkosítottan az értékesítővel, amely lehetővé teszi azt, hogy az értékesítő, annélkül, hogy megtudná a vevőnek a azonosságát, tehát a nevét, címét, úgy tudjon számára ezt az e-nyugtát kibocsátani. És ahol ez az e-nyugtához, e-nyugtatárhoz, egyébként a magánszemélynek lesz csak hozzáférése, ami ugye sok praktikus okból is. Így lehet tárolni majd a különböző garanciális bizonylatokat, tehát a nyugta az nem csak egy számviteli bizonylat, hanem a garancia érvényesítéshez szükséges bizonylat is, illetve különböző kimutatásokat is készíteni arra, hogy bármit a magánszemély tudna saját költéséről különböző kimutatásokat készíteni, és különböző elemzéseket elvégezni a saját költési szokásait illetően.
Nyilván ugye ez a magánszemélyeknek jó lesz, hogyha így meg tudják őrizni a bizonylatokat jótállás esetében is, ahogy ezt említettük, de vajon jó-e a kereskedőnek, hiszen hogyha e-nyugta lesz, akkor e-pénztárgép lesz, az kiváltja a jelenlegi online pénztárgépet, abban már egyszer beruháztak a kereskedők, kell egy újabb beruházásra készülniük? És meddig kaptak egyáltalán halasztást erre?
Ugye a jelenlegi terv szerint az e-pénztárgép rendszer az párhuzamosan működik majd a jelenlegi pénztárgépekkel, hiszen a jelenlegi pénztárgépekről is ugye be vannak kötve a NAV-hoz, megy elektronikus adatszolgáltatás róluk, így nem kell ezeket azonnal lecserélni. Több év letelte után viszont már csak az e-pénztárgépeket fognak engedélyezni, ami azt jelenti, hogy új pénztárgép már csak e-pénztárgép funkciójával jöhet forgalomba, és előbb-utóbb az új rendszer fel fogja váltani a régi pénztárgépes rendszer, de ez nem egy-két év elteltével lesz, hanem sokkal több időt ad a kormányzat erre.
Ami még változik, az az M-lapok, tehát ez is, ha jól tudom, az online pénztárgépekkel, az online adatszolgáltatással van összefüggésben. Pontosan miről van szó?
Inkább az online számladat szolgáltatással van összefüggésben. Ugye miről szólnak az emlapok, vagy a belföldi összesítő jelentés? Ugye arról, hogy a termék beszerző vagy szolgáltatás igénybevevője, hogyha levonható adót szeretne érvényesíteni egy bizonyos számla alapján, akkor erről a számláról köteles adatot szolgáltatni, méghozzá tételes módon 1000 forintra kerekítve. Ez volt a tavalyig ez a szabály. A szabály úgy változik, hogy nem 1000 forintra kerekítve kell adatot szolgáltatni, hanem pontosan forintra pontosan kell megadni az adott számla adatait. Ez akkor nem jelent problémát, ha a vállalkozásnak a vállalati irányítási rendszere vagy a adó szoftvere ezt lehetővé teszi, és amely vállalkozásnak a jelenlegi szoftvere ezt nem teszi lehetővé, ugye ott kell beruházni egy olyan szoftverbe, ami lehetővé teszi az emlapok készítését úgy, hogy ezek forintra pontosak, pontosan megjelennek. Ugye természetesen marad még a manuális áfabevallás készítés, viszont az nagyobb tranzakció volumen esetén már igencsak nehézkes és ugye költséges műfaj. Itt kell megemlíteni azt, hogy aki az e-áfa rendszeren keresztül, és itt kell ez alatt érteni, akár a webalapú e-áfa rendszer, vagy akár az M2M gép-gépi kapcsolat útján készíti el az áfa bevallását, hogy az mentesülhet az emlapok készítési kötelezettség alól, vagyis ezt az összesítő jelentésnek forintra pontosan sem kell megadni, hiszen ez az adat már rendelkezésre áll az adóhatóságnál.
De itt a határidő az emlapokkal kapcsolatos változás teljesítésére már érvénybe lépett, életbe lépett, tehát 2025. január 1-től kell ezt már így alkalmazni, hogy az adatszolgáltatást forintra kerekítve kell teljesíteni?
Így van, tehát az új változás az 2025. január 1-től lépett hatályba.
Ugye arról nagyon sokan tudnak, mert figyelemmel kísérték, mert mindig aktuális a magánszemélyek számára, hogy 2026 végéig marad az 5%-os lakásáfa, de azért itt is bizonyos feltételeket teljesíteni kell, sőt, bizonyos esetekben a kedvezményes adókulcs még akár 2030-ig is alkalmazható. Mit kell tudni az 5%-os lakása áfa alkalmazhatóságáról pontosan?
Ugye itt az fontos kiemelni, hogy még a tavalyi jogszabály alapján 2024. december 31-ig élt ez az 5%-os kedvezményes áfa kulcs, és ez került meghosszabbításra, tehát itt az újdonság az, vagy a változás az, hogy nincs változás a kedvezményes adómérték alkalmazásában, pontosabban még további 2 év áll rendelkezésre arra, hogy ezt a kedvezményes áfa kulcsot alkalmazzunk. Ugye ez a kedvezményes 5%-os áfa kulcs, az csak a lakóingatlanok értékesítésére vonatkozik, tehát bérbeadásra nem vonatkozik, csak az új lakóingatlanok értékesítésére, és nem akármilyen ingatlan, tehát az ingatlannak lakóingatlannak kell lenni, újnak kell lenni, és hogy értékesítés történjen vele. És van egy további megkötés, az a hasznos alapterülettel kapcsolatos. Több lakásos lakóingatlan esetében ez a hasznos alapterület az nem haladhatja meg a 150 négyzetmétert. Egy lakásos lakóingatlan esetében, tehát gondoljuk ki családi házokra, ott a hasznos alapterület nem haladhatja meg a 300 négyzetmétert ahhoz, hogy erre ezen új lakóingatlan értékesítésére 5%-os áfa kulcsot lehessen alkalmazni. A lakóingatlan értékesítéssel kapcsolatosan valóban vannak átmeneti rendelkezések. Itt azt kell látni, hogy aki kicsúszik a 2026. december 31-i határidővel, mindig alkalmazhatja az 5%-os áfa kulcsok, még akkor is, hogyha az értékesítés maga, tehát a teljesítés időpontja az későbbi. Abban az esetben, hogyha 2026. december 31-ig rendelkezik végleges építési engedélye, vagy ezt az építés az építés bejelentését a hatóság tudomásul vette. Tehát ilyennel rendelkezik, akkor további 4 év rendelkezésre áll arra, hogy építse az ingatlant, és ezt követően értékesítse 4 éven belül az ingatlant kedvezményes áfa kulcsa.
Van olyan változás, ami a vámjogi képviseletet érinti. Itt miről van szó pontosan?
Közvetlen vámjogi képviselet az, amikor itt a vámjogi képviselő nem ékelődik be a vámhatóság és a importáló közé, és a közvetett vámjogi képviselő esetében itt pont az ellenkező történik, tehát itt a közvetett vámjogi képviselő nevére szól a határozat, ő jár el a saját nevében, illetve az importáló javára hatóságok előtt, és ilyen esetekben, ha a közvetett vállalkozó képviselőnek van önadózási engedélye, akkor jellemzően az importhoz kapcsolódó áfát, azt a saját adóbevallásába tudja szerepeltetni fizetendő adóként és levonható adóként, tehát ugyanabban az áfa bevallásban. Különösen akkor, hogyha az importáló úgynevezett engedményezési nyilatkozatot tesz a közvetett vámjogi képviselő részére. Tehát korábbi szabályozás szerint ugye ennyi elegendő volt ahhoz, hogy egy jelentős cashflow előnyhöz jussanak az importálók, kellett az, hogy a importáló rendelkező adóbevallási joggal, erről nyilatkozzon a közvetett vámjogi képviselőnek, ha adólevonási jogot engedményezze a vámjogi képviselő részére, közvetett vámjogi képviselő pedig önadózási engedélye rendelkezzen, és akkor önadózás keretén belül saját bevallásába vallja be ezt az áfát. Így módon tényleges fizetendő áfa nem keletkezik az import kapcsán. Ugye sajnos ezzel a rendszerre sok visszaélés volt, és a jogalkotó már tavaly is próbálkozott azzal, hogy szigorítja ezt a rendszert, de aztán a szakma képviselői jelezték, hogy ez a szigorítás oly mértékű, hogy megnehezíti még a egyébként teljesen jogkövető importálók dolgait, és ez visszavonásra került az idén, pedig ismét ugye neki ment ennek a jogalkotó valamelyest enyhébb feltételekkel. Hát a mostani szabályozás úgy szól, pontosabban az a szabályozás, ami majd márciustól lép hatályba, hogy ezt a közvetett vámjogi képviselettel ellátott importot, import előny, cashflow előnyt úgy lehet igénybe venni, hogyha maga az importáló az megbízható adózónak minősül, és havi áfa bevalló. Ha az importáló ugyan nem megbízható adózó, de nem is kockázatos adózó, akkor is van lehetőség arra, hogy az importot közvetett vámjogi képviselő útján így módon lehessen véghez vinni, viszont ebben az esetben a közvetett vámjogi képviselőknek kell egy úgynevezett partner ellenőrzést elvégezni, és erről a partner ellenőrzés eredményéről az adóhatóságot tájékoztatni.
Ugye szintén nagyon fontos változás, hogy 2025. január 16-ától az elektronikus ügyintézés területén megszűnik az ügyfélkapu jelenlegi formája. Az ügyfélkapu plusz, vagy a digitális állampolgárság program mobil alkalmazás kínál új lehetőségeket az online ügyintézésre. Mi az, amit tanácsolható egy átlagembernek? Melyik megoldást válassza?
Igen, ez fontos, hogy ez a változás nem csak az áfát érint, hanem a digitális állampolgárságról szóló törvényben vannak rögzítve ezek a változások, amelyek az élet szinte teljes összes területére vonatkoznak. Azért beszélünk ezzel kapcsolatosan ezekre a változásokkal az áfa kapcsán, hiszen az áfára vannak szerintem legjobb kihatása. Ne felejtsük el, hogy a decemberi áfa bevallás határideje az január 20, és január 16-án jelenlegi állás szerint megszűnik az ügyfélkapu. Tehát miért szűnik meg egyáltalán az ügyfélkapu? Azért, mert a jelenkor elvárásainak, biztonsági elvárásainak már nem felel meg ez a rendszer. Szükség volt arra, hogy egy kétfaktoros bejelentkezést lehetővé tevő, vagy az kötelezővé tesző rendszert alkalmazzuk ehelyett, vagy esetleg a biometrikus azonosításra alapuló rendszert használjuk azonosításra. És így módon a január 16-át követően úgy tudunk belépni a különböző állam által nyújtott elektronikus szolgáltatási felületekre, így többek között az adóhatóság által működtetett adóbevallásokkal kapcsolatos felületekre, hogy vagy a ügyfélkapu plusz rendszert alkalmazzuk, vagy a digitális állampolgársági alkalmazást, mobil alkalmazást. A két rendszer között a leglényegesebb különbség az, hogy az ügyfélkapu plusz rendszer egy olyan rendszer, ami kétfaktoros azonosítást követeli meg, tehát le kell tölteni egy külön autentikációs applikációt, amely az úgynevezett egyszer használatos időhöz kötött kódokat generál, és ez a kód generátor ugye legenerálja azokat a kódokat, amely segítségével lehet megerősíteni a belépésünket valamelyik állam által működtetett elektronikus felületre. A DAP alkalmazás pedig biometrikus azonosítást alkalmaz, tehát ujjlenyomat vagy az arcfelismerő szoftver az, ami által tudjuk az azonosságunkat működtetni. A DAP mobil alkalmazás az ugye ott olyan okostelefonra van szükségünk, amely tudja ezt a biometrikus azonosítást elvégezni. Hát nem akármilyen telefonnal lehet ezt az alkalmazást letölteni, és ugye ahhoz, hogy DAP mobil alkalmazásunk legyen, jelen állás szerint be kell fáradni még a kormányhivatalban, kormányablakban is ott kell azonosítani magunkat, és így módon tudjuk letölteni, vagy a már letöltött DAP mobil alkalmazásra azonosítani, összekötni a DAP mobil alkalmazást az állam által működtető rendszerekkel.
Mi tanácsolható annak, röviden már csak, akinek nincsen okos telefonja, és jellemzően a laptopján keresztül lépett be, vagy a számítógépén keresztül lépett be az ügyfélkapuba?
Itt szét kell választani, hogy nincs olyan okostelefonja, ami biometrikus azonosítást alkalmaz, akkor ebben az esetben az ügyfélkapu plusz azonosítási módszert kell alkalmazni, és a valamelyik autentikációs mobil alkalmazást érdemes letölteni, tehát a Google autentikátor vagy a Microsoft autentikátor. Akinek egyáltalán nincs okostelefonja, az van arra is lehetőség, hogy ezt a két lépcsős azonosítást az adott laptopra telepített autentikációs szoftver segítségével érje el, és az adott szoftver által legenerált időhöz kötött kódok útján lépjen be az ügyfélkapu plusz felületre.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Stankó Dániel, az RSM áfa igazgatója volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.